Mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol, az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Köszöntünk mindenkit, nagy szeretettel, megyünk tovább a Millás reggelével itt a Rádió Káfé 98.0-án. Április 22-e kedd reggel van, 4:09 lesz egy perc múlva, itt van Mihálovics András.
És Gede Balázs is, ne aggódjatok, én elmondom a telefonszámunkat, amely igazából SMS, WhatsApp és Viber üzenetek küldésére alkalmatos, 0630-6-os-98-0-98-0. Köszönöm. Ja, ezt már írtad, a földnapján született Zoltánt.
Igen, megköszöntöttük Zoltánt, így is van, aki minket is köszöntött és örvendezett, hogy milyen klassz műsort csinálunk neki.
Közlekedési hírek,
kérlek szépen, nem találtam. Egy
mert
felkiáltást.
Tavaszi szünet van, és mindenki igen. Vagy otthon van, vagy wellness-el, vagy későn indul dolgozni, és eloszlik a probléma.
Vagy komposztál a föld napján, mert egy kedves hallgató tömör rövid üzenetben ennyit írt, hogy komposztáljunk.
És a haza fényre
dönt. Igen, pontosan. Na, elmondjuk az elérhetőségünket.
Azt
0-30.
Már elmondtam.
Elmondtad, akkor
na, menjünk
tovább,
is akkor időnk. Tovább szerintem.
Mi nem haldoklunk, mi így élünk.
Millás reggeli.
Mert hogy nagyon sokat és sok helyről és sok kontextusban beszélgettünk az elmúlt években a Magyar Tudományos Akadémiáról, de egy kicsit falazzunk egy kályhát, hogy mit csinál.
Igen,
Magyar
ez nekem régi tervem volt egyébként, Katona Csabával már beszéltem is erről, hogy jó lenne egy picit megvilágítani, hogy mit csinál a Magyar Tudományos Akadémia. Tervezgettünk, majd jött Schmidt Mária, és kicsit meggyorsította ezt a szerkesztési folyamatot, mert olyanokat talált mondani, ami miatt most mindenképpen ide a műsorba emeltük ezt az ismeretterjesztő beszélgetést. Ennek kapcsán vannak itt vendégeink a stúdióban, Böhm Gerger, az MTA elnöki titkárságának vezetője, és Ober Frank Ferenc, az MTA köztestületi stratégiai igazgatója. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánunk!
No, hát ugye az akadémiáról a szép épület, azt szerintem mindenkinek beugrik, meg ugye a Széchenyi
meg
és akkor utána, hogy mi történik ebbe az épületbe,
arról kezd homályos lenni a dolog.
Az
igen.
Információ. Szóval miért hozták létre ezt a Magyar Tudományos Akadémiát? Kezdjük talán a történeti áttekintésbe, de csak néhány gondolattal.
Igen. Lényegében egy másfél-két évszázados előzménye van annak, hogy 1825-ben a Pozsonyi Országgyűlésben Széchenyi István és aztán hozzá csatlakozóan sokak kezdeményezték a Magyar Tudós Társaságnak a létrehozását. Külföldi mintákra és annak a hatására, hogy egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a tudomány nagyon fontos szerepet tölt be az országok életében, a nemzetek életében. Egy megérett a helyzet 1825-ben. Ami a sajátossága a Magyar Tudományos Akadémiának, hogy még más országokban az uralkodó, császár, király vagy egyházi vezetők kezdeményezték, alapították meg az akadémiát, nálunk voltak éppen a nemzet képviselői indították el ezt. A kezdetekkor a legfontosabb törekvésük az volt, hogy a nemzeti nyelvet, a magyar nyelvet tegyék arra minél alkalmasabbá, hogy az állam, a gazdaság, a közművelődésnek az éltetője legyen, hordozója legyen. Ez egész végig, máig is jellemző voltak éppen az akadémiára, csak fokozatosan kiegészült a küldetése azzal, hogy lényegében nem csak a bölcsész és társadalomtudományokat, hanem a természettudományokat, az élő és élettelen természettudományokat is képviseli, egyesíti magában.
Uh-huh. Az egy érdekes történet, hogy azért egy nagyon nagy múltú intézményről lévén
200
szó.
200 éves, ugye nagyon
sok minden történt. Hát, hogyha gondoljuk az megalapítása után névekre, akkor volt több világégés, forradalom, rendszerváltások, stb. Stb. Az akadémia az valahogy nem volt ennyire a homlok terébe a napi gondolkodásnak, tehát minden problémába bele tudott ágyazódni. Ez hogy működött a gyakorlatban? Mert gondolom azért ez nem volt egyszerű, vagy nem tudom, hogy másképp kellett gondolkodni a Horthy rendszerbe esetleg, mint mondjuk a sztálini Magyarországon. Ez ilyenkor felmerül az emberbe, hogy a politika nyomást gyakorolta az akadémiára.
Hát a politika természetesen nagyon erős hatást gyakorolt az akadémiákra a 200 év alatt. Ugye nem szabad elfelejteni, hogy a nemzeti mozgalom, a reformmozgalomnak a képviselői hozták létre abban az időszakban a politikusok, akik a magyar nemzeti függetlenséget képviselték, és ilyen értelemben a reformpolitikusok nem is rögtön forradalmárok voltak, de szemben álltak a bécsi császári és adminisztratív hatalommal alkudoztak, és ennek a hullámnak az eredménye az akadémia, voltak éppen a kezdettől fogva a nemzeti függetlenségnek az intézménye. Aztán a különösen nehéz helyzetbe kerültek az akadémia, az akadémikusok és maga az akadémia a forradalom után, a szabadságharc után, a Bach korszakban. Különlegesen érdekes az, hogy ebben az időszakban a nemzet, az ország lakói, a magyar rész, az voltaképpen mennyire figyelemmel kísérte az akadémiát, tehát ez abban is megnyilvánult, hogy amikor anyagilag komoly bajba került az 50-es években, akkor egy országos, spontán induló adakozás mentette meg lényegében a megsemmisüléstől, és annyira jól sikerült ez az adakozás, hogy összejött a székháznak a forrása is, abból lett a székház. 1867-ig a Magyar Tudományos Akadémia egyetlen egy fillért nem kapott közpénzekből, mégis ellen tudott állni azoknak a törekvéseknek, amelyek a politikai, külső politikai törekvéseknek, hogy végül ne is magyarul működjön. És hát voltak éppen, ha végigvizsgáljuk a politika és az akadémia viszonyát, a tudós közösség és a politika viszonyát, akkor mindig egy ilyen ellentmondásos viszonyt látunk. Ami azt jelenti, hogy a politikát zavarja sokszor a tudománynak a függetlensége, az önállósága, hol jó, hol rossz kompromisszumok jönnek létre. A legdurvább beavatkozás az akadémia életébe éppen a magyar sztalinisták részéről történt, és azért is furcsa az akadémiát sztalinistának nevezni, mert az akadémia ugyanúgy, mint az ország más intézményei, inkább elszenvedte az erőszakot, és végső soron választhatott volna természetesen a megszűnés, vagy pedig az alkalmazkodás között. Én azt gondolom, hogy minden hiba, akár bűn ellenére az akadémiának nagyon fontos az, hogy egy 200 éves történelmi folyamatosságot tudott fönntartani.
Világos, abszolút. Szerintem térjünk rá a jelenkorra, és akkor itt egy ilyen programajánlót is mondhatunk, mert Fejér Mariannál már volt egy ilyen beszélgetés, dr. Kecskeméti Gábor professzor járt nála, és ugye ott nagy mértékben kibeszélték a múltat és a működést. Most nézzük meg azt tényleg, hogy mit csinál az akadémia, mik a fő feladatai, kik a tagjai, kik az akadémikusok, kik választják meg őket,
milyen tudományterületekkel.
Igen, tehát egy picit a jelenbe ugorjunk át.
Tehát sokféle akadémia létezik a világban, és a Magyar Tudományos Akadémia az sok tekintetben különleges. Vannak ezek a klasszikus nyugat-európai akadémiák, a tudós társaságok, mint a Brit Royal Society, vagy a Francia Tudományos Akadémia, ahol valóban a tudósok a tagok, és egy klubot formálnak, és azon vitatkoznak egymással, mondjuk tanácsokat adnak akár a szakpolitikának is, és így tovább. A Magyar Tudományos Akadémia az ennél sokkal több, eleve a tagsága sokkal szélesebb, mindenki tud az akadémikusokról, ugye 365 akadémikus lehet összesen, de ezen felül vannak az akadémiának doktorai, amit az akadémia egy nagyon rigorózus minősítési eljárás után ad ki címet, körülbelül 2000-en az akadémikusokon felül, és van az egészen széles tagság, az akadémiai köztestületi tagság, nagyjából 19 ezer fő, akiben beletartoznak azok, akiknek doktori fokozata van Magyarországon, és jelentkeznek, és az akadémia elfogadja a jelentkezésüket. Szintén nem magától értetődő, de a Magyar Tudományos Akadémia az minden tudományterülettel, szinte minden tudományterülettel foglalkozik, élettudományok, természettudományok, bölcsészet és társadalomtudományok. Van, ahol külön akadémiák vannak, mondjuk az orvosi kutatásokra, vagy a mérnöki tudományokra. Nálunk mindez egybe van. És funkciójában is bővebb a Magyar Tudományos Akadémia, az érdekképviseleti, a tudomány népszerűsítés, vagy akár a szakpolitikai tanácsadáson túl nagyon fontos tudományfinanszírozó szerepe van, azok az ösztöndíjak, amiket minden kutató ismer, azok sokszor az akadémiáról erednek. A Bolyai ösztöndíj, a lendületprogram, és néhány évvel ezelőtt az akadémia kifejezetten stratégiai kutatási programokat is indított, nemzeti programok néven, és akkor még sorolhatnám, de ezek csak a legnagyobbak voltak a pályázatok.
Tehát ilyen tudományszervezői szerepe is van az akadémiának valahol?
Abszolút, így van. Tudományszervezői minőségbiztosítás. De most
szakmailag is, meg érdekvédelmi szempontból is értendő ez a szervezés.
Így van, így van, igen. Hát nagyon fontos megkülönböztetni az érdekképviseletet, amikor tulajdonképpen a tudomány érdekében szólal fel az akadémia, és tanácsadóként pedig bármilyen szakpolitikai témához képes hozzászólni.
Hát éppen erre hozném nem föl példának azt, hogy Palkovics László miután megkapta a feladatot, hogy a mesterséges intelligencia kormány biztosa legyen, másnap fölvette a telefont és találkozót két Frany Tamástól a találkozón megállapodtak abban, hogy az akadémia segít abban, hogy a munkáját végezze. Meg is kaptunk egy dokumentumot, ami az ország mesterséges intelligencia stratégiájának a tervezete volt. Kaptunk rá 48 órát, de szerencsére készen álltunk egy kiváló szakértői hálózattal, és 48 órán belül olyan véleményt adtunk, amit mind a biztos, mind a munkatársai megköszöntek, hogy mennyire fontos volt ez a hozzájárulás. De ugyanígy megállapodásunk van a belügyminiszterrel, ahol tanácsot adunk az ő számára, amit hol meg tud fogadni, hol nem tud megfogadni, de egészségügyi és közoktatási kérdésekben folyamatos a szakmai kapcsolat. Ugyanígy a Honvédelmi Minisztériummal is van együttműködési megállapodás.
Ez valahol ez úgy működik, hogy van egy probléma, most mondom valamit, száj- és körömfájás, COVID, nem tudom én, ukrajnai háború, nem tudom, és akkor a kormányzat, vagy mondjuk oktatási reform, egészségügyi reform, akkor ez úgy működik, hogy a kormányzat megkérdezi az ehhez értő tudós embereket, hogy na akkor mihez kezdjünk ezzel a problémával. Tehát ez így működött korokon átívelve, hogy mert az, lehet, hogy csak az én amerikai filmélményeim mondhatják
ezt. Nem, az utóbbi időszakban mindenképpen így működik. Nyilvánvalóan ez egy kényes viszony. De a lényeg az, hogy van, ahol bejáratott egy együttműködés van. Nyilván ennek egy része nem tud nyilvános lenni, mert hogyha az akadémia a nyilvánosságban elmondja a tudomány álláspontját, az egyből egyfajta kényszerítő erővel hat, amit elkezd a közvélemény is, meg a politikai versenytársak is számon kérni a kormányon. Ilyetre is sok példát lehet mondani. Ugyanakkor viszont összeszámoltam, 50 körül van azoknak a kormányzati állami testületeknek a száma, amelyekbe az akadémia képviselőt küld. Ez jelenti mondjuk a Szent Korona testülettől a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságot, és még sorolhatnám, ami azt jelenti, hogy végül is az akadémia mindenhol szinte, ahol komoly kormányzati döntés előkészítés folyik, részt vesz. És hát az ad hoc megkeresések valóban a COVID során egy nagyon szoros kapcsolat volt, ami azért volt különlegesen izgalmas, mert a tudományos közösség is megosztott volt. Tehát ez azt jelenti, hogy attól függ, hogy kit kérdezett meg a kormány, olyan tanácsot kapott, és egymással is vitatkoztak a tudósok. Ez érthető, a tudományt az viszi előre, hogy vita van.
Persze.
A döntéshozó, amelyik viseli ennek a teljes felelősségét és következményeit, az viszont határozott véleményeket vár.
Még egy érdekes kérdés, hadd tegyek fel önöknek, uraim, ez pedig, hát nem tudjunk csukott szemmel elmenni amellett, hogy mekkora őrültségek kezdenek újra gyökeret verni a közgondolkodásba. Mondok néhány példát, laposföld hívőknek ugye egész komoly tábora van. Olyan betegségek jönnek elő, amelyekről azt tanultuk mi még késő tinédzser korunkban, hogy legyőztük őket, de ugye az oltás ellenesség egy ilyen történet. Mekkora szerepe van a tudományos akadémiának?
De akár a magyarság eredet történet is ugye ide sorolható. Szóval igen, lehetne igen. A listát bővíteni.
A Jézus Pártus herceg volt, stb. Szóval mennyi lehetősége van az akadémiának itt szakértőként helyre rakni bizonyos dolgokat? Ezt azért kérdezem, mert hogy ez pedig talán tudományos tény, hogy a hülyeség gyorsabban terjed. Mint
pont ebben a pillanatban jött hallgatói kérdés, hogy hogyan tudna az áttudományos hírek terjedésének határt szabni az MTA.
Igen, tehát ez nem egy egyszerű kérdés, hogy van az a szintű tévhit, amivel valószínűleg tudományosan nem érdemes már vitatkozni.
Mert hitkérdése is.
Egyrészt hitkérdésre, másrészt meg hát mondjuk minimális felkészültséggel ezekbe láthatók, ettől még terjednek. Ugye
ne is mondja ki, ne mondja ki. Jó. Hát rosszul ugye... fog hangzani a Tudományos Akadémia képviselő.
Így van, de azért a tudománynak alapeleme a vita, tehát a tudományos tényeket lehet vitatni, és lehet róluk vitázni a tudományos módszerrel, és ez a kulcskérdés, hogy tulajdonképpen a tudományos módszernek a működését érdemes megismertetni minél fiatalabb korban, akár már a középiskolában, vagy ott legkésőbb inkább azt mondom, és erre az akadémia indított is egy programot, Freund elnök úr nem sokkal a megválasztását követően indított el az alumni programot, amiben az akadémiai köztestület tagjai vehetnek részt, most már körülbelül 1500-an különböző tudományterületekről, és nagyjából 300 iskola, akik meghívhatják ezeket a tudósokat előadni, egy-egy témát bemutatni. Nem feltétlenül azért, hogy tudósokat neveljenek a gyerekekből, akik ott tanulnak, hanem azért, hogy egy tudománybarát társadalmat neveljenek, hogy akik ezt meghallgatják, azok értsék, hogy hogyan működik a tudomány. És az akadémia az egy megbízható forrás lehet ennek a kommunikálásnak.
És nem mellesleg, ezt hadd én mondjam, vagy ne a saját lovukat dicsérjék az urak, hogy azért az elismertsége, az álhírek korában is, meg a akadémiába, a tudományba fektetett bizalom, azért hála Istennek még jóval erősebb, mint egy csomó mindenbe, politikába, Facebookba, hadd ne soroljam ezeket fel.
Így van.
Ezért fontos, hogy kiből áll az akadémia, hogy lehet bekerülni az akadémiába, mit kell letenni az asztalra, ki dönt arról, hogy amit én leteszek az asztalra, az elegendője ahhoz, hogy ennek a nagyon nagy hagyományos és nagyon fontos testületnek a tagja legyen.
Tehát gyakorlatilag minden fiatal kutató, tudós szemében a Nobel-díj mellett a Magyar Tudományos Akadémia tagsága is ott lebeg, mint cél. Ez most, amikor ezt sokat vitatják, újra és újra megbizonyosodom róla, és nagy örömmel állapítom meg. Viszont ez egy nagyon-nagyon komoly, egész tervezett életutat igényel. Az életútnak nyilván az első fokozata az egyetem alatt, sőt, akár már a középiskolában kezdődik, hogy érdeklődjön a kutatás iránt a fiatal, és azután megszerezze elsősorban először a PhD-t, a doktori fokozatot az egyetem után. De ezzel nem zárul le a dolog, sőt, tulajdonképpen Magyarországon az is nagyon fontossá teszi az akadémia szerepét, hogy az egyetemeken, az egyetemi tömegtermelés következtében igazából a PhD-nak az értéke megkérdőjeleződött. Nyilvánvalóan vannak egyetemek, ahol a nagyon magas szintű, de hát nyilván egy-két komolyabb dolgozat már elegendő ahhoz, hogy valaki ezt megszerezze. És ezért a legtöbb egyetem az nagyon fontosnak tartja, hogy legyen még egy fokozat, ami jelzi az illetőnek az értékét, mielőtt professzornak, intézetigazgatónak, tanszékvezetőnek kinevezik, és ez az akadémia doktora cím, ami egy nagyon-nagyon komoly megmérettetés, ahol lényegében kizárt a szubjektív megítélés, bár hát nyilván emberek vagyunk, mindenhol előfordulhat hiba, de alapvetően mintegy 100 ember vesz részt annak az életműnek az értékelésében, aminek az eredménye az, hogy valaki a saját tudományterületén a Magyar Tudományos Akadémia doktora lesz. És aki a Magyar Tudományos Akadémia doktora lett, az előtt nyílik meg az akadémikusságnak a lehetősége, hogyha magas színvonalon a saját tudományterületén kiemelkedően folytatja a tudományos munkát, ahol még bejön a tulajdonképpen az iskola alapítás, a tanítványoknak a kinevelése, tehát nem elég az, hogy saját magát erősíti, hanem azon kívül kinevel fiatal tudósokat. És ezek közül választja ki az akadémia már meglévő tagsága tudományterületenként, azaz osztályonként azokat, akiket tagnak ajánl. Ez egy 3 évenként lejátszódó folyamat, hát óriási a jelentősége, ugye nyilvánvalóan, aki bekerül, az boldog, aztán megszokja ezt a helyzetet, aki meg nem kerül be, az csalódott.
Ez egy érdekes kérdés, mert hogy közben meg a tudomány fejlődik, és azért vannak kanyarok, van, amiről bebizonyosodik, hogy zsákutca, és akkor ez mi alapján dől el, hogy akkor ez befogadja ezt az embert és az ő világlátását, nézőpontját, tudományos eredményeit az akadémia, vagy nem? Hát mert lehet, hogy az a döntés az, hogy nem, mert hogy hát ezek olyan kutatási eredmények, amik nem biztos, hogy relevánsak, a tudomány mai állása szerint majd 3 év múlva kiderül, hogy mégiscsak.
Itt végül is egy életműről van szó. Ezt az életművet természetesen nagy felfedezések koronázzák, vagy útjelzői ennek, de összességében elég ritkán fordul az elő, hogy mondjuk valaki nem hisz a kvantummechanikában, és aztán utána kiderül, hogy mégis az az út a jó járható, mint mondjuk a 19.-20. századnak a fordulóján, tehát vagy nyugodtan hozzuk föl akár a 2 friss Nobel-díjasunkat, tehát az akadémia már elég hamar fölismerte azt, hogy ezek kiemelkedő kutatók, és különösen Krausz Ferenc esetében élő volt a kapcsolat, már sokkal előbb, mint hogy a világ észrevette, már mint az általános közvélemény észrevette volna, vagy hogy a Nobel-díjat megkapta volna, az akadémia már akkor díjakkal, díszelőadásokkal, külső tagsággal ismerte el, és ugyanígy mondhatnánk számos példáját annak, hogy mennyire fontos az, hogy a tudós közösség ugye fölismerje és fölemelje, bemutassa a nagy eredményeket.
Nagyon kevés időnk marad, gazdasági műsor vagyunk, az akadémia hogyan finanszírozza magát, illetve milyen finanszírozási forrásai vannak. Ugye emlékezetes, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium felállításakor ott azért volt egy ilyen átalakítás a finanszírozásban, a kutatói hálózatban, stb. Most hogy áll ez a dolog?
Tehát jelenleg ugye a kutatóhálózat most már nem része az akadémiának, sem finanszírozás, sem irányítás terén.
Ezt egyébként nehezményezze egy hallgató, hogy nagyon kevés aktív kutató státuszú dolgozója alig van az akadémiának. Fájdalmas az 5-ös kutatóhálózatnak a leválasztás az akadémiáról, de ezzel már túl vagyunk, ezen keseredik
áldozni. Így van. Ez való igaz. Tehát jelenleg úgy néz ki az akadémia finanszírozása, hogy nagyjából 20 milliárd forint költségvetési támogatást kap, és emellé nagyjából 10 milliárd forint a saját bevétele, aminek egy része szintén állami forrásból származik, egy másik része, ennek egy része a pályázati bevétel. Az akadémiának van egy ingatlan portfóliai, többek között egyébként a volt kutató hálózati épületek, amiket üzemeltet, abból is van bevétele, és így tovább. Tehát, hogy ez a 10 milliárd az akadémián fut az a program, amivel az egyetemek és a kutatóintézetek beszerzik a folyóirat előfizetéseiket, ehhez kapcsolódóan is egy nagy összegű befizetés érkezik a kasszába.
Az alkalmazott tudományok terén tud esetleg bevételekre szert tenni az akadémia, vagy ezért ilyen közvetlen piaci területekre nem merészkedik?
Jellemzően nem, hiszen nem, az akadémia most nem végez kutatást, az akadémia kutatást finanszíroz.
Ebben. Világos, igen, ebből kifolyólag sem.
Ugye felmerültek ezek a politikai viták kapcsán az, hogy itt tulajdonképpen az ingatlan vagyon az egy olyan eleme az akadémiának, ami nagyon fontos a finanszírozás szempontjából. Ez így van? Hát tehát, hogyha mondjuk az ingatlan vagyonnal valami történne, akkor tudná finanszírozni magát az akadémia?
Az akadémia most ugye decemberben volt egy rendkívüli közgyűlés, ahol a kutatóhálózat által használt ingatlanjait, amelyeket egyébként törvény által ingyenesen használatba kell adni az akadémiának, azt az akadémia közgyűlése úgy döntött, hogy eladja tulajdonképpen a kutatóhálózat számára az állam közbeiktatásával, de ezen felül vannak még ingatlanjai az akadémiának, amelyeket hasznosítani tud, hogy ebből a bevétel az egy jelentős hozzájárulás legyen a működéséhez, attól még messze vagyunk. Tehát,
hogy... Az állami bevétel, azt ugye hallottuk, hogy költségvetési támogatásnak mekkora az összege. Ez jelent valamiféle ilyen... nem tudom, megfogalmaznak elvárásokat az akadémiával szemben, vagy a függetlenség az azt jelenti, hogy megkapja ezt a költségvetési támogatást, és arra költi, amire
94-ben szemben. Született egy akadémiai törvény. Ez az akadémiai törvény rögzíti azt, hogy milyen állami feladatokat vállal át az akadémia, és ehhez az állam forrásokat biztosít. Ezeket hívják közfeladatoknak. Tehát igazából az akadémia átvállal egy feladatokat, amiket ő végez el az állam megbízásából, és a költségvetési támogatása az ennek fejében érkezik.
Tehát egyfajta szolgáltatásfinanszírozás gyakorlatilag nem egy teljes ilyen támogatási összeg.
Vannak tudományos szolgáltatások, amelyeket az akadémia ebből lát el. Ezen kívül vannak pályázatok, tehát igazából a forrásainak a bő kétharmadát, amelyeket az előbb hallottuk, hogy honnan mindenhonnan szed össze, azt a tudományos közösség és az ország javára használja föl annak érdekében többek között, hogy mondjuk a tudományos műveltség, a társadalom tudománybarátsága, de konkrét kutatások folyhassanak, a Bolyai ösztöndíj, a Lendület ösztöndíj, és azért azt sem szabad elfelejteni, hogy az akadémia nem csak az akadémikusokból áll, hanem mintegy 19 ezer köztestületi tagból. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag mindenki, aki megszerzi a PhD fokozatot, az lehetőséget kap arra, hogy jelentkezzen az akadémiának a köztestületébe. Tehát ők jelentkeznek, és 19 ezer magyar minősített kutató jelentkezett az elmúlt 21 néhány évben az akadémia. Mi ebből táplálkozik voltak éppen az akadémia, tehát ő közülük hívja meg azokat a szakértőket, gyakorlatilag az ország legkiválóbb elméleti alap és alkalmazott kutatáshoz értő embereit, hogy segítsen neki azokra a kérdésekre válaszolni, ugye a nemzet tanácsadója szerepet betölteni. És azt sem szabad az akadémiánál elfejteni, hogy ezen köztestületi tagok és az akadémikusok egy része is az ország határán kívül élnek. Egyrészt azokban az országokban, ahol nagy magyar közösségek élnek, tehát ezekkel is szervezett kapcsolataink vannak, tanácsok, bizottság, és ezen kívül a világ minden nagy tudományos központjában meglévő magyarok. Ők fognak most például egy világszenzációt jelentő tudományos ülést májusban tartani, ahol nem csak magyar, hanem magyarokkal együttműködő Nobel-díjasok jönnek el, három is, annak érdekében, hogy kifejezzék azt, hogy igazából a Magyar Tudományos Akadémia szervezésében a bárhol tevékenykedő magyar tudósok, akik magyarnak érzik magukat, kapcsolatban állnak az országgal, mozgósíthatók, és rajtuk keresztül a legkiválóbb elmék és tudományos központok érhetők el. Ez egy magasztos hivatás az akadémia.
Abszolút, és ez pénzben ki is fejezhetetlen. Azt hiszem, hogy
hát ennyi időnk jutott, illetve ennyi se, kicsit túl is szaladtunk, de azt gondolom, hogy adtunk egy átfogó képet a hallgatóknak a Magyar Tudományos Akadémia működéséről, és ezt nagyon szépen köszönjük a vendégeinknek. Böhm Gergely volt itt velünk, az MTA elnöki titkárságának vezetője, és Ober Frank Ferenc, az MTA köztestületi stratégiai igazgatója. Köszönjük még egyszer, szép napot kívánunk.
Nagyon köszönjük, viszont kívánjuk.
Mi pedig megyünk és tovább szusszanunk egy keveset, aztán pedig logisztikával fogunk foglalkozni, mégpedig, de csak az aranyköpés rovatunk után újdíj változások elkezdték ugyanis az útdíjakban is értékelni a környezet tudatosságot a Föld napján. Mi más lehetne, mint a fenntartató logisztika a témánk? Maradjatok velünk, jó lesz!
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem... De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Hát kérlek szépen egy, van itt két alternatíva, de egyet válasszunk ki szerintem. Nekem személy szerint Immanuel Kant, német filozófus, aki 1724-ben ezen a napon született, mondása az, ami...
Nagyon... Ha már ugye az előbb a tudományos akadémia prominenseivel
akkor egy elgondolkoztató problémáról hadd szóljunk, amit mondott egyszer. Attól, hogy eddig minden ember meghalt, nem biztos, hogy ezután is minden ember meg fog halni. És igaza van. Tehát itt ugye
A transhumanizmusról?
Hát nem a transhumanizmus, hanem az, hogy egy korábbi eseménynek a kimenetele nem biztos, hogy hatással van a jövőbeni további hasonló esemény.
És tudtam, hogy te buddhista vagy.
Nem, de hát egy ilyen kantista.
Inkább. Ja, kantista. Jó.
Innen oda ennyiért, onnan ide annyiért, majd innen oda ezt és vissza azt emennyiért. Közben bemegyünk oda azokért, és átvisszük amoda amannyiért. Mindezt logikusan, hatékonyan. Érted? Ha nem, segítünk. Észjáték. A Millás reggeli logisztikai rovata következik.
El is kell a segítség, mert azért itt most 2025-ben Európa szerte óriási változások vannak úgy díjrendszerben, ugye itt az infláció követéstől kezdve a környezetvédelmi, a jármű kategóriák, méretek, hajtás.
Ha már a föld napja van, beszéljünk bizony. Akkor erről is, hogy mennyire veszik tekintetbe az útdíjak meghatározásánál, mondjuk ezt a szempontot, hogy a környezetvédelem az mennyire fontos ebben a szektorban, tevőlegesen, nem csak szavakban. Kármán László, az Eurovag Country Manager majd rendet vág a fejünkben. Jó reggelt,
jó reggelt
kívánok! Jó reggelt kívánok, legalábbis megpróbálok, jó?
Jó, oké, az már jó, hogyha teszünk rá egy kísérletet.
Igen, no, európai elektronikus útdíj fizetés és szolgáltatás, ez így hogy működik, hogy kell ezt elképzelni a gyakorlatban, hogyha én mindenhova vállalok fuvarokat, akkor ez hogy lehet átlátni ezt a rendszert? Mert nyilván az egységesítés az nem árt ennek a szakmának, hiszen külön küzdeni a román, a belga, meg mondjuk a svájci hatóságokkal, az nem biztos, hogy olyan könnyű feladat.
Abszolút, egy hihetetlen komplex rendszerről van szó, de mielőtt még felvázolnánk a rendszer komplexitását, illetve azt, hogy hogyan alakul ez a rendszer, az alapfogalmakat azért megpróbálnám tisztába tenni. Nem biztos, hogy mindenkinek teljesen egyértelmű, hogy hogy néz ki az útdíj rendszer, mi az útdíj, főleg, hogyha a teher áru fuvarozásról beszélünk, mert ez ugye nem az, mint amikor mi a személygépkocsinkra megveszünk egy matricát, akár itthon, akár a nyaralásnál. Itt gyakorlatilag egy jelentősebb költségtételről van szó, fajlagosan ez egy magasabb költség. Az útdíjakat jellemzően a jármű tengelyszáma, tömege, környezetvédelmi besorolása és a megtett távolság alapján számítják. Ennek gyakorlatilag a célja minden országban a közúti infrastruktúra fenntartásának, illetve a környezetterhelésnek az áthárítása. Nyilván ez egy kellemes bevétel az egyes országok számára, de azért kimondva kimondatlanul, de inkább kimondva ez a célja. És hát fuvaros legyen a talpán, főleg ha nemzetközi fuvarozóról beszélünk, aki átlátja ezt a rendszert, mert hogy nagyon komplex. Európában még nincs teljesen egységes rendszer, országonként eltérő műszaki megoldások és díjszabások vannak. Ugye jellemzően még Kelet-Közép-Európában lehetőség van úgynevezett viszonylati jegyek vásárlására, és akkor az alapján lehet közlekedni, illetve megfizetni az útdíjat. De Nyugat-Európában többnyire ezek már vagy GPS alapú, vagy kapus mikrohullámú alapú rendszerek. Ott, ahol a közös az, hogy a rendszer technikai kiszolgálásához szükség van egy fedélzeti egységre, és akkor ezt tudja biztosítani egy helyi szolgáltató, akinek a szolgáltatása csak az adott országra tud működni, de vannak úgynevezett IT szolgáltatók, ez egy rövidítés, ez az Európai Elektronikus Útdíj Rendszer rövidítése, egy EU-s kezdeményezés, aminek a lényege az, hogy az IT szolgáltatók által biztosított fedélzeti egységekkel több ország útdíj rendszerében lehet fizetést végrehajtani. Így gyakorlatilag ennek az előnye, hogy egy szerződéssel történik egy szolgáltatónak történik fizetés, és nyilván ez a szolgáltató tud segítséget adni a különböző országok útdíjfizetési.
Igen, ez nagyon előnyös, mert ugye itt a felsorolásokból hallhattuk, hogyha ezt külön kéne így adminisztrálgatni, meg egyesével beszerezni ezeket az engedélyeket, díjakat fizetni, stb. Azért az egy elég nagy macera és plusz adminisztráció lenne, ami nyilván hátráltatná, akadályozná a logisztikát.
Abszolút így van.
Mm-hmm. Oké. Okay. Hát igen, bocsánat, nem akartuk megszakítani a gondolatmenetet.
Ne, csak annyit akartam hozzátenni, hogy ennek a jelentősége nem kicsi, tehát gyakorlatilag az útdíjak, az ennek kapcsán felmerülő költségek egyre jelentősebbek a fuvarozók költség struktúrájában, ez egy 20-30%-ot is kitehet, nyilván attól függően, hogy jellemzően mely országban fuvaroznak. Ez gyakorlatilag az üzemanyag költség után már a második, harmadik legjelentősebb költségtétel vetekedik és versenyez a gépjárművezetők bérével.
Uh-huh. Oké, mennyire igazságos ez a rendszer, és mondjuk mennyire díjazza, ha már ez volt az alapfelütésünk a Föld napján, mennyire díjazza a fenntartatosságot? Mert azért igazságtalan, hogy valaki mondjuk egy füstokádó 15 éves kamionnal rója Európa útjait, vagy ne adj Isten az első, amelyek a hidrogénhajtást használják.
Tehát a jó hír az, hogy egyre inkább igazságosak ezek a rendszerek. Ezek gyakorlatilag európai trendek, tendenciák, illetve ettől még konkrétabban az Eurovinjette európai irányelv alapján folyamatosan változtatják az Európai Uniós országok az útdíj rendszerüket, és a külső költségdíj komponens mellett egyre több ország vezeti be az infrastruktúra díjkomponens mellett egyre több ország vezeti be a külső költség díjkomponenst, mely gyakorlatilag a kibocsátást, zajterhelést, a káros CO2 alapú CO2 kibocsátást igyekszik átterhelni az üzemeltetőre, és itt különböző környezetvédelmi osztályokban vannak sorolva a járművek. Azt gondolom, hogy ez többünk számára ismerősnek ezek az euró 1-től 6-ig besorolások, illetve vannak az irányelvben CO2-es osztályok, ez 1-től 5-ig, minél magasabb a szám, annál gyakorlatilag kisebb a CO2 kibocsátás, és ahogy már említettem, egyre több ország vezeti be ezeket a díjszabás elemeket, amivel gyakorlatilag büntetik a magasabb kibocsátású járművek működtetőit.
Uh-huh. Oké.
Okay. Igen, azt hittem, hogy ugrottél levegőt, hogy most
vettem egy levegőt,
kérdezni.
És az órára néztem, úgyhogy ja, ennyi fér bele. Nagyon szépen köszönjük, hogy azért
folytatni
nagyjából
folytatni fogjuk ezt a
sikerült
dolgot. Örülünk, igen, hogy van egy szakértő, aki legalább átlátja ezt a helyzetet, úgyhogy szerintem ezer ága boga van még ennek. Akkor leteszem a nagy esküt, hogy folytatjuk ezt a beszélgetést valamikor, valamilyen formában.
Köszönjük még szépen ezt, és szép napot kívánok.
Köszönjük.
Kálmán Lászlóval, az Eurovac Country menedzserével beszélgettünk.
Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Érték. A Millás reggeli logisztika rovata hangzott el.
Két fontos dolog a hírek előtt, az M4, M0 északi irányban max megengedett tempóval lehozható, K-hallgatótól kaptuk, köszönjük szépen, és az akadémikusi beszélgetésünkről lemaradt, hogy az mta200.hu, a Magyar Tudományos Akadémia bicentenáriumi 200. évfordulós ünnepi honlapja, ott tudtok mindenféle plusz infót az akadémiáról, működésről, minden egyébről beszerezni.
Most pedig hírek jönnek, aztán mesélni fog a múlt, hogy miről legyen meglepetés, mert különben nem tartotok velünk, ettől félek.